Kedves hallgatóim, korábban már említettük, József Ratzinger bíboros azzal a feltétellel vállalta el a hittani kongregáció prefektusi tisztét, hogy magas tisztsége és abból adódó számtalan feladata mellett folytathassa személyes teológiai munkásságát. Ennek megfelelően a következő két évtizedben korábbi munkái új kiadásainak közreadása mellett számos fontos tanulmányt jelentetett meg, és ekkor 1982-ben jelent meg egyik legjelentősebb dogmatikai összegezésnek szánt műve, a Theologische Prinzipien Lehre, teológiai alapelvek címet viselő kötete. A hittani kongregáció prefektusaként viszont akkor került a legnagyobb intellektuális kihívás elé, amikor II. János Pál pápa őt bízta meg az egyház hitét összefoglaló régóta várt katekizmus kidolgozásának irányításával. Mivel ilyen összefoglaló hitvallásos szintézis utoljára a tridenti zsinat idején, tehát a 16. században készült, érthető, hogy ez a munka igen nagy feladat elé állította a bíborost és munkatársait. A katolikus egyház katekizmus a hitünk alapjainak, az egyház teljes tanításának rendszerező normatív összefoglalása kívánt lenni, melynek kidolgozásáról már a II. Vatikáni zsinaton döntés született. A kívánt cél hitünk örök alapjainak a változó viszonyokra és az emberi szemlélet alakulására ügyelő korszerű újrafogalmazása volt, ennek a munkának az elvégzése pedig szerepelt már 6. Pál, majd 2. János Pál tervei között, és téma volt a püspöki színódus előtt is. A konkrét munka végül 1986-ban kezdődött, amikor a Szent Atya egy 12 tagú bíborosi püspöki bizottságot hívott életre a katekizmus kidolgozására. Ennek a hittani kongregáció mellé rendelt a munkába számos szakértőt és főpásztort is bevonó grémiumnak az élére a Szent Atya, a korszak egyik legjelentősebb dogmatikusaként és közvetlen munkatársaként a hittani kongregáció élén hivatalból is illetékes József Ratzingert állította, akit munkájában a bizottság titkáraként a domonkos teológus Christoph Schönborn, ma bíboros és Bécs érseke segítette. A munka céljairól a készítőknek a II. Vatikáni zsinat által már kijelölt feladatairól maga a bíboros később így nyilatkozott. Meg kellett fogalmaznunk az egyetemes egyház katekizmusának tervezetét, azzal a katolikus tanítása hit és erkölcs kompendiumát, amely azután hivatkozási pont lehet azoknak a katekizmusoknak a számára, amelyeket egyes régiókban már előkészítettek, vagy elő kell készíteni. Maga a szöveg kidolgozása 6 évet vett igénybe. Az előkészítő bizottság első lépésben irányelveket, módszertant fogalmazott meg a katekizmus tartalma és felépítése tárgyában. Ezt követte javaslatok és vélemények bekérése a világ számos püspökétől, szakértő teológusától, a szöveg végső megformálásának munkálatait pedig a szerkesztőbizottság végezte el. Ezek után került sor a katekizmus kiadására, amelyet II. János Pál 1992. október 11-én kiadott Fidei Depositum apostoli konstitúciójával helyezett hatályba. Ebben a Szent Atya a dokumentum célját úgy fogalmazta meg, hogy annak rendeltetése őrizni a hitletéteményt, íme ez az a küldetés, amelyet az Úr egyházára bízott, és amit az betölt minden időben. Az elkészült munkáról pedig úgy szólt, hogy egy katekizmusnak hűségesen és szervesen kell bemutatnia a Szentírás, az élő egyházi hagyomány és a hiteles tanítóhivatal tanítását, ügyelve a nagy teológusok és az egyszerű, régen és ma élő hívő emberek eleven hitére. Magát a katekizmust a szerkesztők 4 részre tagolva készítették el, a tridenti katekizmus modelljét követve, de igazodva magának a bíborosnak a bevezetés a keresztény hitbe címet viselő munkájához is, úgy rendezve az anyagot, hogy a szövegben a hit megvallása, a hit szentségei, a hitből fakadó élet tárgyalása, végül az imádság, mint a hit megóvásának eszköze következzék. Így tehát az első rész témája bevezetőben a hit megvallásáról, Isten és az ember találkozásáról szólt. Erre az apostoli hitvallás szerkezetét követve az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről szóló tanúságtétel, az egyház elfogadása, a szentek tisztelete, az örök élet reménye melletti kiállás következett. A második rész a keresztény misztérium ünneplése, a liturgia a szentségtan lényegének, elveinek összefoglalása volt. A harmadik rész címe Élet Krisztusban. Itt a keresztény emberkép lényegének, teremtett mi voltának és személyi méltóságának kifejtése vezeti be a szabadság, az erkölcsiség, a bűnök és erények tárgyalását. Ezt az ember társadalmiságának kifejtése követi, amely természetesen vezet át a 10 parancsolat, mint az Istennel és az embertársal szembeni viselkedés normarendszerének áttekintéséhez. Végül a katekizmus negyedik fő része a keresztény imádság tárgyalása. Az imának a hívő életben betöltött központi szerepe után ezt a részt a szerkesztők az Úr imádsága, a Mi Atyánk szövege szakaszról szakaszra történő követésével építették fel, és a záró doxológia ámennyével zárják, a hívő ember igennyét fogalmazva meg Isten üzenetére, az egyház teljes hitére. A katekizmus munkálatainak azonban egy évtizeddel később volt folytatása is Ratzinger bíboros számára. 2003-ban rendelkezett úgy II. János Pál pápa, hogy a katekizmus szövege alapján készüljön egy rövid, népszerű összefoglalás az anyagból, amely a katolikus egyház katekizmusának kompendiuma címet kapta. Ez a rövid és tömör szöveg a korábbi népszerű katekizmusok mintájára kérdés-felelet formában foglalta össze a nagy közönség számára a hitoktatás szempontjait is szem előtt tartva az egyház teljes hitét. Ez a kompendium lényegében II. János Pál halálának idejére készült el, így közreadása munkát irányító Ratzinger bíboros ekkor már 16. Benedek jóvoltából 2005 nyarán került sor. A katekizmus megjelenését csak nem egy évtizeddel követte egy jóval rövidebb, ám igen fontos, a hittani kongregáció és annak prefektusa által jegyzett, ám a Szent Atya tanítását is hűen tükröző dokumentum, a Dominus Jézus kezdetű, Jézus Krisztus és az egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról szóló nyilatkozat. Ez a dokumentum tekinthető missziós iratnak, a dogmatikai tisztázás eszközének, de a hamisan értelmezett ökumenizmus és vallási szinkretizmus elleni állásfoglalásnak is. Kiinduló pontja az, hogy Krisztusban az isteni kinyilatkoztatás egyszeri és befejezett módon eljutott a teljességre, ez a teljes hagyomány pedig magában a katolikus egyházban áll fenn. Ebben a szellemben mondhatja a szöveg, hogy ellentétes tehát az egyház hitével az az állítás, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása korlátozott, befejezetlen és tökéletlen, ezért a többi vallásban jelenlévő kinyilatkoztatásokból kiegészítésekre szorul. Mindez azt jelenti, hogy az igazság nem elosztva van meg az egyes vallási kultúrákban, hanem a maga teljességében Krisztusban, és a Szentírás üzenetében van jelen. Így nem mondható, hogy kinek-kinek a maga vallása igaz, vagy az, hogy az egyes vallások, sőt felekezeti elkérések egy közös, ám csak a maga egészében teljes isteni igazság elemei. Egyházunk hite a logosz, a fiú megistenülésén és a Szentlélek működésén, mint az igazságban való megmaradás feltétlenségén alapul. Éppen ezért nem vethető össze más vallások jó szándékú, ám valójában nem a hit, hanem a kultúra termékének tekinthető nézeteivel, önértelmezéseivel. Ugyanakkor fontos az is, hogy a krisztusi üzenet egyetemes, hordozója és őrzője az egyetlen egyház, mint Isten népének közössége. Az üzenet azonban szól azokhoz is, akik a katolikus egyházon, sőt a keresztény hiten kívül vannak, hiszen a megszentelés és az igazság sok eleme létezik az egyetlen egyház határain kívül is. Ebből egy nagyon is erős, sok kívülálló ellenőrzését kiváltó, ám biztosan igaz és végérvényes megfogalmazás is következett, amely szerint Krisztus egyháza maga teljességében a keresztények megosztottsága ellenére csak a katolikus egyházban létezik, miközben az igazság sok eleme létezik határain kívül. Mindez pedig az ökumenikus és a vallásközi kapcsolatok vonatkozásában is fontos, hiszen kimondja, hogy a vallások felekezetek közötti dialógus feltételezte egyenrangúság a felek személyi méltóságára vonatkozik, nem pedig tanításuk tartalmára, még kevésbé az emberré lett Isten, Jézus Krisztus és a többi vallás alapító közötti egyenlőségre. Ebből pedig az következik, hogy az egyház elismeri mások hitének őszinteségét, ám igazságát semmilyen módon nem mérlegelheti, fogadhatja el saját a kinyilatkoztatáson alapuló önértelmezése birtokában. Ez a dokumentum a maga világos megfogalmazásaival igen élénk vitát keltett, hiszen benne különösen a reformáció egyházainak teológus képviselői alig ha indokoltan ellenük irányuló szándékos támadást, az ökumenikus kapcsolatok felszámolására irányuló kísérletet láttak, amely még a bíboros elleni némi hangulatkeltésre is módot adott. Az indulatokat csak az csillapította, hogy időközben sor került a katolikus és luteránus egyházak közös nyilatkozatának aláírására, amelyben a felek kijelentették nézeteik lényegi azonosságát a megigazulás alapvető hittani kérdésében. Ami mindeközben a hittani kongregáció prefektusának napi rutinját illeti, a bíborosnak kellett tárgyalni az ad limina látogatásra a Rómába érkező püspökökkel, foglalkoznia olyan vitatott teológiai témákkal, mint a dél-amerikai felszabadítási teológiák ügye, a nők pappá szentelését követelő radikális feminista törekvések, a szocialista világrendszer felbomlásának egyházi következményei, vagy főleg a 90-es évek második felétől a papok és szerzetesek szexuális visszaéléseivel összefüggő fegyelmi ügyek. Ez utóbbi téma már csak azért is igen kényesnek bizonyult, mert a pedofília vádak igen termékeny táptalajt jelentettek az egyház elleni liberális körökből érkező támadások számára. De voltak olyan kényes személyi ügyek is, amelyekben a bíborosnak kellett eljárnia. Ilyen volt az elhúzódó küngügy, a Leonardo Boff, Edward Schüllebeck, Eugen Dreverman elleni eljárás, vagy éppen magyar vonatkozásban a Bulányi György elleni vizsgálat. de őt terhelte az a konfliktus is, amely a szentszék és a német püspöki kar között bontakozott ki az ezredforduló idején. Ratzinger terheit és felelősségét csak növelte II. János pápa romló egészségi állapota. Elérve 75. évét, a kötelező korhatárt, beadta lemondását prefektusi tisztéről, ezt azonban a pápa, az azt akarom, hogy végig mellettem maradjon kijelentéssel, elhárította, sőt, kinevezte a bíborosi kollégium dékánjának is. Így, amikor 2005. április elején II. János Pál távozott az élők sorából, József Ratzinger bíborosra hárult a Szentatya temetésének és az új konklávé megszervezésének feladata is. Az ia konklávé, amely azután 16. Benedek néven őt emelte Péter székébe. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.